Ennyi bevezetés után elkezdjük a ma esti előadásunkat, amelyben folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását. És én azzal szeretném bevezetni ezt a ma esti előadást, hogy a hit általi megigazulás gondolataival foglalkozunk, tehát azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy hogyan válhat a mi életünk mássá, hogyan szabadulhatunk meg negatív jellemvonásainktól, hogyan formálódhat át az ember azzá, amivé szeretne a lelke szerint válni, hogyan tanulhatunk meg igazságot követni a gyakorlati életünkben. Pál apostol ezt a gondolatkört három fő lépésben fejti ki a levélben, és azt kell mondjam, hogy mi az első két lépésen túljutottunk már, és a mai alkalommal a harmadik gondolati egységre térünk, a hit általi megigazulás gondolatainak a kifejtésénél. Ugye az első gondolati egység arról szólt, hogy kinek van szüksége a hit általi megigazulásra, vagy ha nem kérdésként fogalmazom meg, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy arra mutat rá az apostol, hogy az evangélium örömüzenet annak az embernek fog megszólalni, aki rádöbben arra, hogy segítségre szorul, aki rádöbben arra, hogy baj van vele az életben, és kegyelemre szoruló ember. A második gondolati egységben, ami a harmadik fejezet 21. versében kezdődött, és az 5. fejezet végéig tartott, Pál apostol arról szólt, hogy milyen alapon élhet az ember, milyen alapon nyerhet az ember bocsánatot az Istentől, bűnbocsánatot, és milyen áldásokat kap az ember, az az ember, aki személyes hittel ragadja meg az Isten kegyelemről szóló üzenetét. Ugye ez előző alkalom szólt erről a kérdésről. Azon az alapon élhetünk mi, hogy Jézus Krisztus helyettes, elfedező áldozatot hozott értünk, ami bűnünk büntetését nem mi szenvedjük el, nem mi szenvedtük el, hanem Jézus Krisztus az ember helyébe lépett, és az ember bűnének a büntetését magára vette. Ilyen egyszerű megoldást kínál fel az Isten az ember számára. Aki szeretne kegyelmet nyerni, szeretne élni, annak egyszerűen el kell fogadnia ezt az ajándékot, ezt az ingyen ajándékot, hogy az Isten azt mondja, hogy én megajándékozom az embert kegyelemből, szeretetből, megajándékozom az embert azzal az igazsággal, amely az élethez szükséges. És ha valaki ezt az ajándékot örömmel fogadja, ha valaki rádöbben, hogy neki szüksége van erre, és igényli ezt, megragadja bizalommal az Isten ígéretét, akkor röviden úgy összegezhetjük, hogy annak az embernek egy szeretett szövetség jöhet létre az Istennel, egy olyan béke szövetség jöhet létre az Istennel, amelyben mint gyermek mehet az Istenhez, mint gyermek mehet az ő szerető édesapjához, és hívhatja segítségül az Istent, kérhet tőle segítséget, és az Isten olyan segítségről gondoskodik, és olyan ígéreteket ad az embernek, amiben belekapaszkodva az ember a nehézségek és megpróbáltatások között is bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, és győztessé tud válni a hit által. Mindent, amihez szüksége van, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megváltozzon az élete, az Isten az embernek ajándékozta. Bármilyen szükséglete merül fel az embernek, a kegyelem királyi székéhez mehet, bizalommal mehet az Istenhez, mert az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az ő kegyelmében, mint szeretett gyermekekre tekint. És bár igaz az, hogy Ádámban minden ember hátránnyal indul ebben a földi életben, igaz az, hogy Ádám bűnének van egy következménye, van egy kihatása, amely mindegyikünk életére kihat. És ezt mindannyian tapasztaljuk is, az emberi természetnek a bűnrehajlását, az emberi gyengeséget. De ugyanakkor az is igaz, hogy az Isten kegyelme viszont minden ember életében biztosítja azt, hogy ha az ember vágyakozik arra, hogy megváltozzon, akkor minden segítséget megkap ehhez. Tehát nem kell nekünk Ádámra tekintenünk, és nem kell Ádámra mutatnunk, hogy ő miatta vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, mert amennyire igaz az, hogy Ádámban minden ember vétkessé válik, legalább annyira, sőt sokkal inkább igaz az, hogy Krisztus áldozata nyomán, Krisztus engedelmessége nyomán minden emberi életre elhat az élet megigazulása, minden embernek lehetősége van összekapcsolódni az Isten hatalmas segítségével, és ezért nem kell Ádám bűnére tekintenünk és kétségbe esnünk, mert Krisztusban bőséges segítséget találhat minden ember, mindazt a segítséget megtalálja, amire szüksége van. Na de a gyakorlatban hogyan változik meg az ember élete? Ez a harmadik fő rész, amiről az apostol beszél. A 6. fejezet első versétől a 8. fejezet 27. verséig mondhatjuk így, hogy most már erről az egy kérdésről fog szólni a levélben, hogy a gyakorlatban hogyan tud az ember megváltozni. Ugye ez az eszmei alapja, az az ember tud megváltozni, aki elfogadja a kegyelmet, és aki él az Isten segítségével. De ez a gyakorlatban az ember részéről, vagy az emberi életben mire van szükség, hogy ez valósággá válhasson, hogy hogyan élhet az ember ezzel a segítséggel. Két egyszerű gondolatról lesz majd szó, és ebből a mai alkalommal az első gondolatnak az első részével foglalkozunk, amit egészen egyszerűen és egészen röviden így fogalmazhatunk meg, hogy csak annak az embernek az élete változik meg, aki eljut arra a döntésre, hogy meg akar változni. Ennél többet nem kell mondanom ma este, erről fog szólni az egész előadás. Pál apostol az egész 6. fejezetet ennek a kérdésnek szenteli. Annak az embernek az élete fog megváltozni, aki eljut addig a döntésig, hogy ő meg akar változni. Ő meg akar változni az életben. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását, és az akarata ellenére senkit nem fog megváltoztatni, és senkit nem fog üdvösségre vezetni. Na de nézzük, hogy ezt a gondolatot az apostol hogyan fejti ki. A 6. fejezetet 3 részre tagolhatjuk. Figyeljük meg, majd most fel fogom olvasni az egész 6. fejezetet, figyeljük meg ezt a 3 jól elkülöníthető részt. Az első versben felveti az alapvető kérdést, és onnantól kezdve a 14. versig tart az első nagy szakasz. A 15. verstől ugyanazt a kérdést veti fel, amit az első versben. A 15. verstől a 18. versig tart a második érvelése, és a 3. érve, vagy a 3. nekifutása ugyanennek a kérdésnek a 19. verstől a 23. versig olvasható. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halála hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk, tudván, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akiknek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál. Most pedig, miután felszabadítattatok a bűn alól, és szolgáivá tétettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. A vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez tehát az a fejezet, amit a mai estén szeretnénk végig gondolni, és Pál apostol közvetlenül fűzi a gondolatmenetet. Az előző szakaszban arról szólt, hogy az emberi történelemben két fordulópont van, vagy két jelentős esemény van. Ádám vétke, amikor kisiklott az emberiség történelme, és az engedetlenség útjára tértünk, és Jézus Krisztus engedelmessége és váltsághalála, amely a helyreállítás lehetőségét teremtette meg az ember számára. Ez a két döntő fordulata az emberiség történelmének, ezért beszélhetünk reménységről, ezért beszélhetünk jó kilátásokról. Közben bejött a törvény, de a törvény nem tudott változást hozni. Az Isten törvénye az csak tükörként tud működni, meg tudja mutatni az embernek, hogy milyen a valódi állapota, de nem tudja megváltoztatni ezt az állapotot. Ádám vétke és Krisztus áldozata között az Isten feltárta a törvényt, behozta a törvényt, ami által lelepleződött a bűnöknek a sokasága, és ennek a fényében meg lehetett látni azt, hogy a kegyelem mekkora. Mert ahol a bűn sokasága meglátszódott, ott tudja az ember értékelni az Isten kegyelmét, az igazság ajándékát. De most Pál apostol, ismerve az ember gondolkodását, ismerve az ember kényelem szerető, változásra nagyon kevéssé hajló gondolkozását, fölteszi azt a kérdést, mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ugye ez a gondolat már a harmadik fejezetben is fölmerült, a harmadik fejezetnek a 8. verse hasonló gondolatot fogalmazott meg, amikor arról szólt, hogy az Isten igazsága, ami bűneink által öregbül, az ő dicsősége mutatkozik meg abban, hogy mi engedetlenek vagyunk, és mégis megvalósul az ő jó terve. És föltette a kérdést, hogy hát akkor ne cselekedjünk-e rosszat, hogy abból jó származzék? Már ott is felmerül ez a kérdés, most ismét ugyanez a kérdés merül fel a levélben, mert ismerve az emberi természetet, hatalmas nagy készsége van az embernek arra, hogy elfogadja a kegyelmet, de ne változzon meg. Ezért fel kell tennie a kérdést az apostolnak. Hát hogyha azt mondhatjuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, ahol a bűnnek a sokasságát, minél egyre több bűnt lát meg az ember, és ennek fényében egyre nagyobb kegyelmet lát meg az ember. Hogyha megnövekedik a bűn, a megnövekedett bűn még nagyobb kegyelmet hoz elénk, akkor ne maradjunk meg a bűnben, hogy még nagyobb legyen a kegyelem? Hát ne cselekedjünk minél több rosszat, hogy annál nagyobb legyen az Isten kegyelme? Az ember hajlik erre a gondolkozásra. Hajlik arra, hogy azt mondja, hogy az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Hajlik arra, hogy a kegyelmet elfogadja, és éljen ugyanúgy tovább, ahogyan addig élt. És ezért teszi fel a kérdést az apostol. Elképzelhető az, hogy egy ember elnyerve a kegyelmet továbbra is a bűn útján haladjon, és a bűnben éljen? Lehetséges az, hogy valaki elfogadja a kegyelmet, és nem változik meg az élete? A választ a második versben fogalmazza meg. Azt mondja, távol legyen. Szó sem lehet róla. Szóba se jöjjön ez a lehetőség. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A kegyelem elnyerése az azt jelenti, hogy az ember meghal a bűn számára. Hogyan élhetne tovább az ember abban, aminek meghalt? Hát aki meghalt, az nem él. Aki meghalt a bűnnek, az nem tud tovább élni a bűnben, mert meghalt a bűn számára. Pál apostol ezzel az egy képpel, a halál képével fejezi ki annak az embernek a bűnhöz való viszonyulását, aki elfogadja a kegyelmet. A kegyelem befogadása nem jelent mentséget a bűnnek, nem jelenti a bűnnek az átmentését, nem jelenti azt a lehetőséget, hogy megmaradjon az ember ugyanazokban a bűnökben, amik miatt a kegyelemre szüksége volt. A kegyelem elfogadása egyúttal azt is jelenti, hogy az ember nem tud tovább élni a bűnben. De vajon miért? Hogyan fogja Pál apostol ezt a kérdést megmagyarázni, kifejteni? Hogyan lehetséges ez, hogy egy ember valóban meghalljon a bűnnek a kegyelem tapasztalata során, a kegyelem meglátása, átélése során? Erre hozza magyarázatként a harmadik verstől a 14. versig összegző megjegyzésekkel, a harmadik verstől a 11. versig, és utána az összegzés jön, a keresztségnek, a bibliai keresztségnek a képét. Tehát Pál apostol ezt a gondolatot, hogy mikor tud meghalni egy ember a bűn számára, hogy mi a titka annak, hogy bibliai összefüggésben gondolkozva, az Istent igazán megismerve nem lehetséges az, hogy egy ember gondtalanul él tovább a bűnben, miközben elfogadja a kegyelmet, az Isten áldozatán nyugvó kegyelmet. A bibliai keresztség képét olvashatjuk itt, Pál apostol ezt mondja a 3.-4. versben, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A bibliai keresztség képe az a bemerítés keresztsége, a vízbe való bemerítésnek a keresztsége, amelynek itt Pál apostol ebben a 4. versben 3 döntő részére mutat rá. Az első döntő része, hogy akik megkeresztelkedtek, akik bemerítettek, azok Krisztus halálába merítettek bele, ami azt jelenti, hogy eltemettettünk ővele együtt a keresztség által a halálba. A keresztségnek az első mozzanata, a keresztség jelképének, szertartásának az első mozzanata, hogy azt az embert, aki szeretne szövetséget kötni az Istennel, szeretné az új szövetséget megkötni, azt az embert hanyat döntve belemeríti egy prédikátor, a keresztelő személy a vízbe. Ez a mozzanat, hogy hanyat döntve belemerítik a vízbe, ez a mozzanat fejezi ki azt, hogy meghal a bűn számára. Krisztussal együtt meghal az óembernek, meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűnben, és nem él tovább a bűn számára. Ugye maga a kép az az, hogy eltemettetik a hullámsírba, belefullad a vízbe. A képnek a második része, hogy viszont nem maradott. Nem csak meghalásról beszél tehát ez a kép, nem csak arról van szó, hogy meghal valaki, megtagad valamit az életében, megtagadja a bűnt és a bűnkövetését az életében, hanem van egy második része ennek, amit így olvasunk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Később a versekben részletesebben kifejti ezt a képet, és ott ezt is kihangsúlyozza, hogyha mi vele együtt, az ő halálának hasonlósága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Krisztus halála és feltámadása nem választható külön a Bibliában. Az evangélium üzenete nem csak azt mondja el, hogy Krisztus meghalt, hanem azt, hogy az Isten feltámasztotta Krisztust, és ezzel bizonyságát adta a bűnbocsánatnak. A keresztség képe nem csak annyit mond el, hogy az ember meghal a bűn számára, hanem azt is, hogy egy új életet kezd el. Feltámad egy új életre, amely életnek a lényege az, hogy ezután ő az Istennek él, az Isten akaratára szánja oda az életét. Ez tehát a második döntő mozzanat, hogy ebből a testhelyzetből kijön az az ember, kiemeltetik az az ember, nem marad ott a hullámsírban, nem csak egyszerűen nemet mond valamire, és nem pusztán tagadásból áll az élete. Ez egy elég nehéz élet lenne. Hanem az Isten útján való járásra feltámad és oda szánja magát. És a negyedik versben Pál apostol az egész folyamatot elmondja, amiről majd a 8. fejezet 27. verséig beszélni fog, mert azt mondja, hogy meghal az ember, de új életre feltámad az ember Krisztussal együtt. De van még egy fontos mozzanat ebben a 4. versben. Azt olvassuk, hogy amiképpen, azonképpen. Miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atya dicsősége által, azonképpen jár az új életben. A keresztség képe, tehát nem egyszerűen annyi, hogy van egy ember, aki magát belefolytja a vízbe, és utána kijön, és a maga erejéből feltámad. A szertartásnak, a jelképes cselekedetnek fontos része az, hogy ezt nem magától teszi egy ember, hanem egy külső személy, egy külső hatalom végzi el ezt az ő életében, az a személy, aki keresztel dönti bele a vízbe, és nyomja víz alá, és az a személy emeli ki. És ezért fontos, hogy ez a jelképes cselekvés, ez egy hanyad döntésből áll. Abból a testhelyzetből, el tudjuk talán képzelni valamennyire, abból a testhelyzetből, amikor az ember hanyad belekerül a vízbe, és ott van a víznyomás, és ő hanyad döntve van. Nem tud a maga erejéből kijönni. Abból a testhelyzetből nincs az az erő, amivel ki tud jönni, segítségre van szüksége. Arra van szüksége, hogy ki emeljék a vízből, és ezzel mutatja be az apostol azt, hogy se a meghalás, se az új életben való járás nem a maga erejéből történik az embernek. Amiképpen feltámasztatott Krisztus az atya dicsősége által a halálból, azonképpen új életben járjunk. Jézus Krisztus, amikor meghalt, a halála előtt letette az ő életét. Azt mondta az utolsó mondatával, hogy Atyám, a te kezedre bízom az én életemet, az én lelkemet, az én életemet. És ezután meghalt. Jézus magát nem tudta volna feltámasztani a halálból. Mert ő odaadta az életét miértünk. Ő egészen odaadta az életét értünk. Ezért az Istennek kellett angyalt küldeni, és az Atya dicsősége által támasztotta föl halálból Krisztust. És ahogyan Krisztus a sírból az Atya dicsősége által támad fel, és nem a maga ereje által támad fel, úgy valósul meg a hívő ember életében, hogy meghal a bűnnek, és él az Isten számára, és valóságosan új életet él, a bűnt megtagadva az Istennek való engedelmesség életét éli. Tehát az alapvető gondolat, ez a két mozzanat, amiről tulajdonképpen az elkövetkező 3 előadásban szó lesz, az, hogy az embernek az akaratában változás kell, hogy történjen. Az embernek az akaratát oda kell szánni az Istennek, és el kell vonni a bűntől. Meg kell halni a bűn számára, és élni kell az Isten számára. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, hogy de ezt az ember nem magától teszi. Ehhez az ember az Istentől kap segítséget, ezt az Isten munkája ki egy ember életében. Ez a két döntő gondolat, ami a gyakorlati megváltozásnak a titka. Az emberi akarat és az Isten hatalma, az Isten ereje. Ez a kettő szükséges ahhoz, hogy megváltozzon egy ember élete. De nézzük akkor ezt a képet, amely tehát az emberi akaratnak a kérdését fogja feszegetni, amely a bűnnek való meghalás kérdéséről szól. A keresztségnek, amint említettem, az első része a bemerítés a bűnnek, a meghalás a bűnnek, a bemerítés a vízbe. És itt szeretnék megállni, és feltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy valaki meghal. Szeretnék felolvasni két bibliai részletet a halállal kapcsolatban, hogy amikor azt mondja az ige, azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt meghalt a bűnnek, hogy a vízbe való bemerülés, bemerítés az azt jelenti, hogy meghalt a bűn számára, akkor mit jelent a halál fogalma ebben a gondolatkörben? Hogyan fog visszanyúlni az az ember, aki meghalt a bűn számára a bűnhöz? Ez a kérdés. Prédikátor könyvében, a 9. fejezetben a következőt olvashatjuk. Prédikátor könyve 9. fejezetében a 6-tól 8. verset és a 12. verset szeretném idézni. Mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Elég világos beszéd? Ugye maga a kép, amivel indít, jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Azért ez egy nagyon drasztikus ellentét. Egy élő ebb jobb, mint a megholt oroszlán. Miért? Mert aki meghalt, az semmit nem tud. Annak többé része nincs a földön történő dolgokban. Annak nincsen szeretete, nincsen gyűlölete, nincsen indulata. Nincsen cselekedet és okoskodás tudománya sírban, ahova az ember megy. A másik igevers Zsoltárok könyvében, a 146. Zsoltárnak a 4. verse, amit még szeretnék idézni. A 146. Zsoltár 4. verse ezt mondja, a 3.-4. verset olvasom, hogy érthető legyen. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ez a gondolat, hogy a halottak nem élnek, hogy a halottaknak nincsenek indulataik, nincsenek érzelmeik, nincsenek vágyaik, nincsenek gondolataik, nincsenek terveik. Ez a gondolat, ez következetes tanítása a Bibliának. Akkor most alkalmazzuk a halál képét a bűnhöz való viszonyra. Mit jelent az, hogy valaki meghalt a bűn számára ennek fényében? Azt jelenti, hogy nincsenek a bűnhöz kötődő tervei. Nem tervez a bűnben. Nem tervez a bűn ideig, óráig való gyönyörűségében élni. Nincsenek vágyai, amelyek a bűnhöz kötik, hogy most ezt azért még megteszi. Nincsen indulata. Nincsen gerjedelme, vágyakozása. Nincsen szeretete, ami a bűnhöz kötné. Mert meghalt a bűn számára. Ez azért egy nagyon drasztikus kép. Semmilyen gondolata, semmilyen vágya, semmilyen vonzalma, semmilyen terve nincs a bűnben. Ezt jelenti, hogy meghalt a bűn számára. Mert a halál az ezt jelenti. A halál az azt jelenti, hogy az az ember nem érez, nem gondolkozik, nem vesz részt a hétköznapi dolgokban, hanem nyugszik a sírban, ahogyan a Biblia ezt megfogalmazza. Ez egy hatalmas nagy dolog. Lehet így visszanyúlni a bűnhöz? Létezik ilyen viszonyulás, amikor egy ember nem tervezget, nem játszik el még gondolatban sem, nem megérinthető belül, mert nincsen vágyakozása és nincsenek érzelmei. Nem kötődik érzelmileg a rosszhoz. Ez egy nagyon nagy ajándék. Hogyan jöhet ez létre? Hogyan valósulhat meg ez, hogy valaki meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűn számára, és nem megszólítható ezért a bűn számára? Az elmúlt nyáron a főiskolai táborban Azt hiszem, soha nem fogom elfelejteni a kérdést. Ültünk egy beszélgetésen, és az egyik diák azt mondta, hogy ő most már kezdi érteni, hogy miért hangzik el az előadásokon az, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ő most nem erre szeretne kérdezni. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogyan lehet meghalni az önzésnek. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogy ami a bűn lényege, mert ez a bűn lényege. A bűnnek a lényege, hogy ez ember önző. A szeretet törvényének az ellentéte az az önzés. Ez a lényege a bűnnek. Hogyan lehet meghalni az én számára, az önző énem számára? Ugyanez a kérdés tehát. Hogyan lehet eljutni arra, hogy az ember ilyen viszonyban legyen a bűnnel, így viszonyuljon a bűnhöz? Nem érez, nem táplál terveket, reménységeket, vágyakat, nincsenek cselekedetei a bűnben. Hogy lehet ide eljutni? Nézzük meg, hogy mit mond erről Pál apostol ebben a szakaszban. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Hogyha megfigyeltük ezt a szakaszt, akkor volt egy visszatérő gondolata az apostolnak, amit újra és újra kihangsúlyozott. Ezt pedig így olvashatjuk, hogy ővele együtt temettettünk el a keresztség által a halálba. Az 5. vers, az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk. Az ő halála hasonlatosságában mi ővele együtt egy élettünk. A 6. vers, ami óemberünk ővele együtt megfeszítetett. 8. vers, meghaltunk Krisztussal együtt. Az apostol tehát azt hangsúlyozza ki, hogy ez a változás, ez a meghalás, ez nem önmagában történik. Az ember nem egyedül hozza létre magában ezt a változást. Megmondja az utat, hogy mi hozza létre ezt a változást. Amikor az ember Krisztussal együtt feszítetik meg a kereszten. Amikor az ember Krisztussal együtt van a kereszten. Az ő halálának hasonlatossága szerint hal meg. Mit jelent ez? Az egyik dolog, amire felfigyelhetünk, hogy a görög szöveg alapján mondjuk, hogy az ember döntése az, hogy meghal-e vagy sem. Mondhatnám így, hogy az egy törvényszerűség az életben, hogy mindenképpen meg fogunk halni. A bűn következményeként mindenképpen meg fogunk halni. De bibliai képpel élve eldönthetjük, hogy mikor akarunk meghalni. Most akarunk meghalni a bűnnek? Most akarunk meghalni az önző életünknek? Vagy pedig majd az ítélet fogja elvenni tőlünk az életet. Ezt az ember dönti el. Ezt nem az Isten dönti el, hanem az ember dönti el, hogy most adja halálra magát, vagy védi a maga életét, ragaszkodik a maga életéhez, és ezért az Isten nem tud neki örök életet adni, kénytelen az élet jogát visszavonni. Ugye Jézus is megfogalmazta ezt a gondolatot. Aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Aki gyűlöli az életét a világon, és elveszti, én értem, az megtalálja azt. Aki viszont ragaszkodik a maga életéhez a világon, az el fogja veszíteni azt. Az egyik tehát, amire föl kell figyelnünk, az ez a jelenség. Mi döntjük el, hogy meghalunk. Ezt a görög ige úgy fejezi ki, hogy az ige alak olyan alakban van, ami azt arról szól, hogy az ember maga dönti el, maga teszi meg. Halálra adom magamat, vagy nem adom magamat halálra? Ez a kérdés. Ez az egyik része. Az embernek döntési joga van. Az embernek része van abban a tekintetben, abban a kérdésben, hogy bekövetkezik-e a meghalás, vagy sem. Jézus mondott egy képet, és én ezt a képet szeretném ide idézni még. Azt mondta Máté evangéliumában, ha valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, és akire ez a kő esik rá, az összetöretik, szétlapítatik. Jézus azt mondta, hogy ez az ember választási lehetősége. Most ráveti magát Krisztusra, és összetörik rajta, vagy megvárja, míg az a kis kő, az a kőszikla eljön, ahogy Dániel próféta könyve második fejezete fogalmaz, amikor látja a világ történelmet, látja az emberiség történelmét egy szobor formájában. És azt látja, hogy ezt a szobrot egy kő leüti a lábairól, és összetöri teljesen. Amikor Jézus Krisztus eljön, hogy hatalommal átvegye az uralmat, hogy a bűn uralmát megsemmisítse, hogy a bűnt megsemmisítse, az ő megjelenése vagy élet, vagy halál lesz az ember számára. Azoknak, akik Krisztusban meghaltak, akik Krisztusban elveszítették az önző énjüket, azok számára az örök élet hajnala, az örök élet tényleges megkezdése lesz. Akik viszont menekültek azelől, hogy meghalljanak az énjüknek. Akik menekültek azelől, hogy megtagadják magukat. Akik nem akartak Krisztusra esni, és rajta összetörni. Azok számára Jézus tolvajként jelenik meg, és még amiről azt gondolja az ember, hogy van, tudnélik, hogy van élete, még azt is el fogja venni. Nem élhetnek örökké azok az emberek, akik az önzés törvénye szerint élnek. Ez tehát az egyik ebben a gondolatkörben, ebben a képben, amit Pál apostol beidéz. Mi döntjük el, hogy mikor halunk meg. Valamikor meg fogunk halni. A meghalás fájdalommal jár. De mi döntjük el, hogy erre mikor kerül sor. Ráesünk a kősziklára, és ott törünk össze, vagy a kőszikla fogja agyonzúzni a mi életünket, és megsemmisíteni bennünket. Ez az ember választási lehetősége. Igen ám, de nagyon sokszor találkozom azzal a gyakorlati életben, saját életemben is, és emberekkel beszélgetve is, hogy valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék ebben élni. Én meg akarok halni a bűn számára. Na de hogyan tehetem ezt meg? Na de hogyan jöhet ez létre? És erre azt mondja az apostol ebben a szakaszban, hogy Krisztussal együtt jön létre. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban. Amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került. Akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a valami, az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megértve, megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni. Hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén. Jézus Krisztus ugyanezt mondta erről a kérdésről. János evangélium a 6. fejezetében figyeljük meg, hogy Jézus arról a kérdésről, hogy kiben lesz élet, kiben van élet, a következőt mondta. János evangélium a 6. fejezetében ezt mondja, az 53., 54., 55. versben, 53. verstől. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem úgy, amint a ti atyáitok ették a mannát és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. És hogy hogyan kell érteni Jézus szavait, a 63. versben magyarázza meg. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Gondolatilag ugyanazt mondta ki Jézus. Az az ember fog élni, aki az ő áldozatáról szóló üzenettel táplálkozik. Aki eszi az ő testét és issza az ő vérét. Aki naponként szemléli Krisztust, mint az ő személyes megváltóját. Aki naponként feltekint a keresztre, és naponként eljut arra a megdöbbenésre, arra a megrázó gondolatra, hogy ő azért halt meg, hogy én élhessek. Méltó, hogy neki éljek ezután. Ez az ember reakciója. Jegyezzük meg tehát ezt a gondolatot. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy ti halljatok meg a bűnnek. Ő tudja, hogy ez nekünk nem megy. Hanem azt kéri az embertől, hogy az ember tekintsen az ő szeretetének a megnyilatkozására. Tekintsen arra a személyes szeretetre, amelyet irántunk mutatott, akkor, amikor megváltásról gondoskodott számunkra. Tekintsünk fel Krisztusra, mint akiben van a gyógyulás, ami számunkra, mint akiben van az élet, ami számunkra. És amikor ezt tesszük, akkor egyszer csak élet költözik belénk. Akkor egyszer csak eltörik a bűnhöz való kötözöttségünk, eltörik a bűnnek a szeretete, megtörik a bűnnek a varázsa az ember felett. Elveszíti a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, a maga vonzó mi voltát. És a bűn a maga igazi mi voltában tűnik fel. Annak, ami halált okoz. Annak, ami az Isten fiának a halálát okozta. És aki ezt szemléli, aki ezzel úgy él, mint a mindennapi kenyérrel, akinek ezek a gondolatok olyanok, mint az evés és az ivás az életben, annak az életében megvalósul ez a csoda, hogy meghal a bűnnek, és megvalósul a csoda, hogy élni fog az Isten számára. Annak az embernek az életében élet fog felfakadni az Isten szeretete nyomán. Ennyire egyszerű dologról van szó. Még egyszer a két gondolatot hadd emeljem ki. Én döntöm el, hogy meg akarok halni, vagy nem akarok meghalni. De nem magamtól halok meg, nem a magam erejével hozom létre ezt a csodálatos változást, hogy én többé nem vonzódok a bűnhöz, nem szeretném elkövetni, nem érzem jól magamat benne, sőt, egyáltalán nincsen érzelmem iránta. Nem én hozom létre. Az Isten irántam megnyilatkozó szeretete hozza létre ezt a változást. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt lehet. Tehát az én döntésem lényegileg arra vonatkozik, hogy hajlandó vagyok szemlélni ezt a szeretetet, vagy elmenekülök ezelől a szeretet elől. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy azok az emberek, vagy akár én magam is, hogyha belekerülök abba az örvénybe, hogy nem akarok valamivel szembefordulni az életben, akkor ezt csak egyetlen módon tudják megtenni, tudom megtenni. Akkor, ha hátat fordítok a keresztnek. Akkor, hogyha nem veszek tudomást arról az áldozatról, amit Krisztus hozott. Mert olyan késztető erő, olyan hatalmas, vonzó szeretet nyilatkozik meg abban a gondolatban, hogy az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Az a gyakorlati tapasztalatom, hogy ilyenkor az emberek messze elkerülik ezt a témát. Messze elkerülik ezt a témát. Mert ha gondolkozik róla az ember, nem tud ugyanaz maradni, mint aki előtte volt. Ezért az Isten csak annyit kér tőlünk, hogy álljunk meg, ne csukjuk be a szemünket, ne csukjuk be a fülünket, álljunk meg és tekintsünk fel a Golgota keresztjére. Lássuk meg, hogy mi történt ott, és gondolkozzunk el azon, hogy miért történt az, ami lezajlott a kereszten. Aki ezt megteszi, azt az Isten megszabadítja a bűn uralma alól. Annak az életében az Isten töri el a bűnnek a bilincseit, veszi le a láncokat az ember lelkéről. És ez az ember nem kell, hogy azt mondja, hogy én tudom, hogy ez bűn, de nem tudok szembefordulni vele. Ez a szeretet, ez erőt fog adni ahhoz, hogy szembe tudjon fordulni az ember minden bűnnel. A képnek van azonban egy másik része, mert nem csak arról van szó, hogy az ember halljon meg a bűn számára, hanem ugyanezzel a lélegzetvétellel tovább folytatja, és azt mondja, és éljen az Istennek, és támadjon fel az Istennek. Figyeljük meg azonban, hogy mindig van egy sorrendiség, mindig van egy sorrend. Az az ember, aki nem halt meg, az nem támadhat fel. Aki nem halt meg, az még él, ezért nincs szüksége feltámadásra. Csak az az ember tud az új életre feltámadni, az az ember tud új életet kezdeni, aki a régi számára meghalt. Ez egy sorrendiség. Ezt nem lehet felcserélni. Nem lehet azt mondani, hogy én élni akarok az Istennek, de azért a bűnben még tovább szeretnék élni, amikor a kedvem úgy tartja. Ez nem járható út. Az az ember tud igazán az Istennek élni, odaszállni magát az Istennek, aki nemet mondott a bűnnek, aki szakított a bűnnel. Ezért figyeljük meg ezt is, hogy újra és újra ez a sorrend, ahogy itt az apostol kifejti. Eltemettettünk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, azonképpen új életben járjunk. Ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, ez a feltétel. Ha ez megtörtént, bizonyára a feltámadásai szerint is azok leszünk, akkor bizonyára meg fog történni, hogy a feltámadása szerint is vele együtt leszünk, az együtt leszünk vele a feltámadásban, az új életben járásban. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól, hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele együtt. Amikor meghal egy ember a bűn számára, akkor azt mondja az apostol a 6. versben, hogy az óember Krisztussal együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mit jelent ez a meghalás, mit jelent ez a gondolat, és mit nem jelent? Megerőtlenül a bűnnek teste. A görög kifejezés azt jelenti, hogy hatástalanná válik a bűnnek teste. Erejét veszti, hatékonyságát elveszíti a bűnnek teste, hogy mi ne szolgáljunk, ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Amikor meghal valaki a bűn számára, akkor ez azt jelenti, hogy a gondolkodásában történik ez a változás, a bűnhöz való viszonyában történik ez a változás, ahogy a 11. vers mondja, ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen többé kísértés az ember életében. Ezt még nagyon szeretném kihangsúlyozni. Luthernek volt egy hasonlata, azt mondta, hogy arról nem tehet az ember, hogy a feje fölött elszáll egy madár. De arról már igen, hogyha fészket rak a fején. Az emberi természet részéről jöhetnek kísértések, és érzékelheti az ember, hogy az emberi természet kísértése ott van. De ha ő úgy gondolkodik, hogy Krisztussal együtt meghalt, ha az ő bensőjében ez a felszabadulás megtörtént, hogy felszabadult a bűn alól, akkor a bűnnek teste elveszítette a hatékonyságát. Mert a bűnnek a hatékonysága abban található, hogy megnyeri az ember akaratát, hogy megnyeri az ember beleegyezését. Azt mondja Jakab apostol levele 1. fejezet 14.-15. versében, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Tehát az ember saját kívánsága vonja és édesgeti az embert, hogy megnyerje az ember akaratát. A kívánság pedig megfoganva bűnt szül. A bűn tehát úgy jön létre, hogy van egy kívánság, ami vonja és édesgeti az embert, de ez még nem bűn. Attól lesz bűn, hogy megfogan. Vagyis, hogy megnyeri az én akaratomat. Megnyeri az én beleegyezésemet, az én döntésemet. nem ott történik változás, hogy nem jön kívánság, nem jön kísértés. A változás az ott történik, hogy nem tud megfogadni. Mert aki meghalt, az nem fogamzóképes. Az nem tud válaszolni a megkeresésre. Az nem válaszol a megkeresésre, mert nincs válasza. Akinek az életében ez a változás bekövetkezett, aki így gondolkozik a bűnről, a bűnhöz való viszonyáról, az tud feltámadni Krisztussal együtt egy új életre, az valóban egy új életben járhat, ahogy mondja az apostol a folytatásban, tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Krisztus elvégezte a megváltás művét, meghalt a bűnért egyszer, és őt ezután a bűn olyan módon többé nem terheli. Nem kell az áldozatát megismételni, nem kell újra meghalni a bűn miatt. Ő az Istennek él. És ahogyan Krisztus feltámadt a halálból, és a bűn terhe ott maradt a halálban, elvégezte az áldozatot, teljes volt az áldozat, úgy élhet új életet az az ember, aki meghalt a bűn számára Krisztussal együtt. Az összegző verseket olvasom, az első szakasz összegzését. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Azt mondja az apostol, hogy ne uralkodjon tehát a bűnati halandó testetekben. Ne higgyük azt, hogy mi nem tehetünk mást, mint hogy vétkezzünk. Ne uralkodjon a bűn az ember életén, de hogyan uralkodik? Kétféle módon tud uralkodni. Az első, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban, a másik, hogy oda is szánja magát az ember. Az akaratnak tehát kétféle megnyilatkozása van. Van egy olyan, amikor csak úgy nyilatkozik meg, hogy passzív és nem áll ellent. Enged. Nem gördít akadályt az események elé. És van egy aktív megnyilatkozása, amikor oda áll, amikor oda szánja magát valamire az ember. Az apostol azt mondja, hogy az ember ne engedjen a bűnnek, hanem engedjen az Istennek. Ne szánja oda magát a hamisság fegyverének, hanem szánja oda magát az igazság fegyverének. Amikor itt azt mondja, hogy ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisság fegyvereül a bűnnek, akkor egy nagyon komoly figyelmeztető gondolat van ebben a versben. Azt mondja, hogy az ember élete, annak az embernek az élete, aki odaszánja magát, aki enged a hamisságnak, és odaszánja magát a hamisságnak, annak az embernek az élete fegyver a hamisság számára. A fegyverrel pedig másokat szoktak megsebezni. Jézus így fogalmazta meg ezt a gondolatot János evangélium a 8. fejezetében, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. Mindaz, aki a bűnt cselekszi, az rabszolgája a bűnnek. Nincsen olyan ember, akinek az élete nem hat a másik ember életére. Nem gondolkozhatunk úgy, hogy én ugyan a rosszat választom, és a rosszat követem, de ez semmi különösebb következménnyel nem jár másokra nézve. Ez nem így van. Ha én a bűn rabszolgája vagyok, akkor a rabszolgatartó dolgoztat, és a piszkos munkát velem végezteti el. Ami azt jelenti, hogy az életemet felhasználja arra, hogy más emberek életében kárt okozzon, hogy mások számára kísértés eszközévé tegyen, a bűnre csábítás vagy a bűnbe lökés eszközévé tegyen. Hogy hogyan, ez már részletkérdés. De fel fogja használni az ember életét. Ezért fontos kérdés ez. Enged az ember a bűnnek, amely a kívánságon keresztül kísérti, összekapcsolódik, megengedi, hogy a kívánság rabul ejtse és uralkodjon az ő élete felett, vagy pedig ellene áll, és az igazságnak szánja oda magát az ember. Ne szánjátok oda a ti tagjaitokat a hamisságnak, fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, a ti tagjaitokat igazságnak, fegyvereül az Istennek. Ahogyan elmondható az, hogy az az ember, aki a bűn útján jár, az a bűn eszközévé válik, ugyanígy elmondható, hogy az az ember, aki az Istennek engedelmeskedik, az az Isten eszközévé válik az életben. Én megfogalmaztam magam számára, időnként hangot is adtam annak a gondolatnak, hogy az ember a legtöbbet azzal teszi a környezetéért, az embertársaiért, ha hűségesen harcolja a saját hitharcát. Ez a legnagyobb dolog, amit tehet a környezetéért, mert az Isten kezében ekkor válhat egyáltalán eszközzé arra, hogy jó befolyást árasszon az élete. Ha az ember segíteni akar a környezetének, akkor először a saját küzdelmét vegye komolyan. Akkor először a saját megszabadulásáért való küzdelmet vegye komolyan. Mert annak az embernek az életét az igazság fegyvereként tudja felhasználni az Isten. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mondja a Károly fordítás, a görög szöveg azt mondja, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon. A bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a gondolat, hogy mit ért ezen az apostol, hogy nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt, és ezért a bűn ne uralkodjon rajtatok, ezt a gondolatot meghagyom a következő előadásra, amikor a 7. fejezet elsőtől a 13. verséig levő szakaszról lesz szó, és ott újra elő fog kerülni ez a kérdés, úgyhogy most ebben nem mennék bele, hogyha nem probléma, hogy mit jelent ez, hogy ne uralkodjon a bűn, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok. Az első gondolati egység eddig tartott a fejezetben, tehát az apostol igen lényegre törően részletesen elmagyarázta, hogy hogyan jöhet létre az, hogy valaki meghal a bűnnek, és él az Isten számára. Röviden fogalmazva, az az ember tud meghalni, aki eldönti, hogy szemlélni fogja az Isten szeretetét, a Krisztus áldozatában megnyilvánuló szeretetet. Aki ezt szemléli, az megszabadul a bűnuralma alól, és oda tudja szánni magát az Isten követésére. Az embernek ezt el kell dönteni, hogy erre kész, hogy ezt akarja, hogy enged az Isten kérlelésének, vagy a bűn kérlelésének enged, a kívánságnak enged az életében. Hogy oda szánja magát az Istennek, vagy pedig oda szánja magát a bűnnek. Azt szeretné, ha a gondolkodásunkban letisztulna a kérdés. Ha eltökélnénk a mi magunk részéről, hogy mi az Istent választottuk. Ennek is megvan a maga fokozata, először csak enged az ember, először csak nem áll ellent, és egy minőségi előrelépés, amikor az ember odaáll, és azt mondja, hogy én azt akarom, hogy az Isten akarata legyen meg az életemben. Hogy én akarom az Istent követni az életemben. De Pál apostol itt újra előről kezdi a gondolatmenetet. Ezt mondja a 15. versben, mit is tehát vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Nem véletlenül teszi ezt az apostol. Mai világunkban is találkozhatunk olyan tanításokkal, amelyek valahol azt mondják ki, hogy nem kell foglalkozni az engedelmesség kérdésével, mert hiszen nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Akkor most vétkezzünk, mert nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Vétkezzünk, mert elnyertük az Isten kegyelmét? Maradjunk meg nyugodtan ugyanazokban a bűnökben? Jön a második érvelése az apostolnak. Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek? Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra? De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjára, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Megigazítatva a bűnből az igazság szolgáivá lettetek, mondja a görög szöveg szó szerint. Pál apostol a második érvben azt mondja, hogy az ember mindenképpen szolga. Az akarat szabadsága tehát nem azt jelenti, hogy az ember bármit megtehet, hanem azt jelenti, hogy az ember valóságos döntési helyzetben van, az ember valóban eldöntheti azt, hogy kinek a szolgája akar lenni, hogy kit fog szolgálni. két lehetősége van a választásban, vagy az engedetlenséget szolgálja, aminek a vége a halál, vagy az engedelmességre szánja oda magát, az Istennek való engedelmességre szánja oda, az igazságnak való engedelmességre szánja oda magát. A 17.-18. vers arról szól, hogy azok az emberek, akiknek írja a levelet, azok az emberek, azoknak az embereknek az életében megtörtént a változás. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Megigazítatva pedig a bűn alól az igazság szolgáivá lettetek. Azért fontos ez a szakasz a mi számunkra is, még akkor is, hogyha esetleg ez a mi életünkben még nem történt meg. Mert elmondja az utat, hogy hogyan jöhet létre. Az Isten megkeresi az embert az ő üzenetével, és erre az üzenetre adott válaszunk dönti el, hogy megtörténik-e a változás, vagy sem. Szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ez az adattatok kifejezés arra utal, hogy ez megint nem az ember érdeme. Nem az ember keresi meg az Istent, hanem az Isten keresi az embert. És most kicsit furcsán fogalmaz, az ember pedig kegyeskedik elfogadni ezt a megkeresést. Az embernek mindössze ennyi a nagyon idézőjelbe tett érdeme, hogy nem állt ellen ennek a megkeresésnek, hanem a szívébe fogadta az Isten beszédét. Amikor egy ember nem pusztán külsőleg, nem pusztán a látható emberi szemek előtt levő dolgokban nyílik meg az Isten előtt, hanem amikor a szíve mélyen nyílik meg, amikor a szíve mélyét is megnyitja, akkor tud létrejönni ez a változás. Amikor teljesen őszinte tud lenni ebben, és nem képmutatóan vallásos, nem csak egyszerűen vallásos, hanem az Istenhez fordul oda. Amikor szívébe rejti az Isten beszédét, szívébe fogadja az Isten beszédét, azaz mércévé teszi, az életének az irányítójává teszi az Isten beszédét. És nem azt mondja, hogy hát igen, tudom, hogy ezt kellene tennem, na de hát. Hanem azt mondja, hogy az Isten ezt mondta, akkor tehát. Nem mindegy, hogy melyiket mondjuk. Ha valaki a szíve szerint engedelmeskedik a tudomány azon alakjának, amelyre adatik, akkor az Isten létrehozza a változást az életében. A változás a gondolkodásban indul ki. Az elme megfordulása, a gondolkozás megfordulása az, ahonnan a változás elindul. Eddig a bűn szolgája volt a gondolkozás, és ideológiát gyártott ahhoz, hogy miért jó az a rossz, most pedig mércévé válik az igazság az ember gondolataiban, és nem gyárt ideológiát a rosszhoz, hanem következetesen alkalmazza a saját életére ezt a mércét. Ekkor az Isten meg tudja szabadítani az embert, fel tudja szabadítani a bűn alól, és az igazság szolgájává teszi. És most az apostol még egy harmadik megközelítésben is szól erről a kérdésről. Most már egészen emberi módon, ő maga is ezt mondja, hogy emberi módon szólok. És ez pedig a következő. Amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, magam szavaimmal megfogalmazva, amilyen lelkesek és buzgók voltatok az önző kívánságok teljesítésében, amilyen ügyesek voltatok a saját érdekeitek érvényesítésében, na most ugyanilyen lelkesek és buzgók legyetek az Isten akaratának a követésében. Tud az ember ügyes lenni és buzgó lenni, amikor a saját érdekéről van szó? Hihetetlen találékonyságról teszünk tanúbizonyságot. Fantasztikus, kitartóak és erősek tudunk lenni. Azt mondja az apostol, most emberileg mondom. Hát amilyen lelkesek voltatok abban, amilyen ügyesek voltatok abban, amilyen természetes, magától értetődő volt, hogy a saját önző kívánságaitokat követitek. Most úgy kövessétek az Istent. Most úgy kövessétek az ő akaratát. Ezt jelenti odaszánni magunkat. Azt jelenti, hogy olyan örömmel, ahogyan eddig a saját kívánságomat követtem, most ugyanolyan örömmel követem az Isten akaratát. Ekkor mondhatja el egy ember, hogy az akaratát szánta oda az Istennek. Amíg ez nem történik meg, addig lehet, hogy vágyakozik ő valahol a lelke 27. bugyrában, zugában arra, hogy megváltozzon, de ez a változás nem tud létrejönni. És még egy érvet hozzát ehhez az emberi érveléshez. Ugye értjük, hogy miért mondja, hogy emberi. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, akkor az igazságtól szabadok voltatok. Ugyan micsoda gyümölcsét vettétek azoknak, amik miatt most szégyenkeztek. Mert azoknak vége a halál. Azt mondja, hogy ha most mégig gondoljátok azt is, hogy az a nagy lelkesedés, amit az önző kívánságok követésében tanúsítottatok, hogy az a lelkesedés hova vezetett, hogy azt most szégyellitek, vagy arra büszkék vagytok, akkor azt lehet elmondani, hogy az ember nem büszke erre. Az ember szégyenkezik emiatt, mert be kellett lássa, hogy ez a halálba vezet ez az út. Most pedig, miután felszabadultatok a bűn alól, és szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Az utolsó érve ebben a fejezetben az apostolnak, hogy miért ne a bűnnek éljünk, és miért szánjuk oda magunkat az Istennek az, hogy azért, mert amikor mi a bűnnek szántuk oda magunkat, vagy a bűnnek szánjuk oda magunkat, akkor ennek bizonyosan halál a végeredménye. Akkor ez szégyenkezést fog előidézni az életünkben, kiégést fog előidézni, és halál lesz a vége. De amilyen bizonyos az, hogy a bűn zsoldja a halál, ugyanennyire bizonyos az, hogy nem fog csalatkozni az az ember, aki az akaratát a jó mellé teszi, a jóhoz rögzíti hozzá. A 22. vers egy nagyon érdekes összefüggésre mutat rá. Megint nem azt mondja az apostol, hogy mi gyümölcsöt kell, hogy teremjünk, hanem azt mondja, hogy most pedig miután felszabadultatok a bűn alól. Itt megint arról szól a görög szöveg, hogy megszabadított titeket az Isten a bűn alól. Nem az ember szabadította ki magát. Az Isten lehajolt, könyörült az emberen, és megszabadította a bűn alól az embert. Akinek az életében megtörtént ez, hogy az Isten megérintette és megszabadította a bűn kötelékéből. És akinek az életében megtörtént a tudatos odaállás az Isten akarata mellé, az Isten szolgáivá tétettetek. Nem az ember végzi el ezt sem. Az Isten szeretete hozza létre azt a buzgalmat, hogy az ember nem tud magának élni tovább, hanem akar élni az Istennek. Ahogy egy másik levelében fogalmaz az apostol, mert a Krisztus szerelme szorongat minket. Mert szeretett engem, és önmagát adta értem, ezért nem élek magamnak tovább. Akinek az életében megtörtént ez a kettő, meghalt a bűnnek, és az Isten szolgájává tétetett, annak megvan a gyümölcse. Nem azt mondja, hogy meg lesz, nem azt mondja, hogy akkor most szorgoskodjon, hogy legyen, nem azt mondja, hogy ha ez a két feltétel egyszerre együtt megvan, ha ez a kettő egyszerre valósul meg az ember életében, hogy visszavonja az akaratát a bűntől, meghal a bűn számára, és odaadja az akaratát az Istennek, él az Isten számára, ha ez a kettő együtt van meg, akkor ez gyümölcsöt terem. Akkor ennek félreérthetetlen és látható gyümölcse van az ember életében, akkor ez már maga a megszentelődés útja, a bűntől való elkülönülés, az emberi jellem megváltozásának az útja, és a vége bizonyos, a vége pedig örök élet. Az Isten kegyelméből, az Isten kegyelmi ajándékaként a vége örök élet annak az embernek, aki meghozta azt a döntést, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi az életben, ő az Istené akar lenni. A gyakorlati megváltozás tehát itt kezdődik el. Létrejön ez a változás, vagy nem jön létre? Ez az igazi kérdés. Én befejezésül három gondolatot hadd fogalmazzak meg az akaratról általánosságban. Ebből mind a három idézet lesz. Az első Ézsaiás próféta könyvében található. Amikor én az akarat kérdéséről gondolkoztam, akkor nagyon szíven ütött ez a Biblia vers, Ézsaiás könyve 57. fejezetének a 10. verse. Tudnunk kell azt, hogy ez a vers, ez az emberi módon szólók szakaszhoz illik a legjobban, mert azt mondja, nagy utadon megfáradtál, és mégsem mondtad, mint hasztalan, erőd megújulását érezted, és így nem lettél beteg. Ez a nagy út, amiről itt beszél, ez a bálványimádás útja volt. Amennyire buzgó tud lenni az ember a saját kívánsága követésében. Amilyen akaratos tud lenni az életben. Legyen olyan akaratos az igazság követésében. Ne adja fel könnyen. Ne alkudjon meg. Nagyon nagy különbség van a között, hogy egy ember vágyakozik valamire, vagy akar valamit. A vágyakozás az egy olyan dolog, hogy még meg is nyugtatom magamat. Én azért jóra vágyakozom. Azért nem vagyok én teljesen elveszett, hiszen megvan bennem a jó utáni vágyakozás. De vágyakozásnak az a sajátos jellemzője, hogy bele tud nyugodni abba, hogy nem úgy történik. Az akarás nem tud ebbe bele nyugodni. Ez a különbség a vágy és az akarat között. A vágy meg tud alkudni még a bűnnel. Az akarat nem. Az akarat nem alkuszik meg. Az a nagy utat megteszi, és nem mondja, hogy hiába való, nem mondja, hogy hasztalan, nem mondja, hogy meddig kell még gyalogolnom. Megy, mert akar, mert szüksége van rá. És van egy nagyon érdekes jelenség ebben a versben. Azt mondja, hogy erőd megújulását érezted, és nem lettél beteg. Amikor az ember valamit akar, akkor a mi emberi testünk is megújul. Még semmi különleges csoda nem történt. Csak annyi történt, hogy az akaratunkat állítottuk valami mellé. Nagyon sokszor azért vagyunk csüggettek, fáradtak, betegek, kimerültek, mert a mi akaratunk ellentétben van a jóval. Az Isten pedig nem szeretné akadálytalanná tenni a rosszban való járást. Ezért akadályokat helyezel, és állandóan nehézségbe ütközünk. És mi történik akkor, amikor az ember megáll és visszafordul erről az útról? Felszabadul. Az az iszonyú erőfeszítés, erőlködés, amit abban azért kellett kifejteni, mert állandóan a rossz úton akart járni. És ebbe kimerült az ember. Ez megszűnik, és felszabadul, és ereje van. Mert az akaratát a jó mellé állította oda. Mert eldöntötte, hogy ezen az úton fog járni. A második gondolat, és most bővül még egyel, a második gondolatom az egy vers, amit nem tudok elmondani sajnos, egy alkoholbetegtől hallottam, és ahhoz a gondolathoz kapcsolnám, hogy szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Ennek a versnek az volt a lényege, amikor elmondta ez az alkoholbeteg ember, maga is küszködve az itallal éppen akkor is. Valahogy az volt a lényege, hogy az ember hangosan azt kiáltja, nem, nem, nem. Igen, igen, igen. Sajnos az ember képes erre. Képes arra, hogy becsapja önmagát, hazudjon saját magának, és látszólag nemet mondjon a bűnnek, vagy látszólag hangosan igent mondjon az Istennek, és halkan azt mondja, hogy igen, én mégis ebben szeretnék élni. És halkan azt mondja, hogy nem, én nem akarok ezen az úton járni. Kiskapuk nélküli döntést kell hozni. Megalkuvásmentes, kiskapuktól mentes döntéseket kell hozni. Ez pedig a gondolkozással függ össze. Ezt a gyermeknevelésről szóló könyvben olvastam egy egyszerű törvényszerűséget, ami elménk törvénye az, hogy egy helytelen kívánságot azzal a határozottsággal kell megtagadnunk, hogy a megszerzésének a reménységét eltávolítsuk. Ha ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor a gyermek elégedett lesz, ha mással foglalkozhat, és más köti le. Ha nem ezzel a határozottsággal tagadjuk meg, akkor mindaddig piszkálni fogja őt, amíg rá nem veszi, hogy elkövesse. Döbbenetes, ahogy működik ez a törvényszerűség. A legnagyobb gyermekünk még pici volt, és nem nagyon tudott menni, még csak mászott a földön. És egy olyan helyen laktunk, ahol konvektor volt. És ment mindig oda a konvektorhoz, és ütötte a konvektort. Én meg nem akartam, hogy ezt csinálja. És visszahúztam, és mindig visszahúztam, és egyre mérgesebb lett, és egyre nagyobb elánnal ment oda, egyre inkább látszott rajta, hogy ő csak azért is oda megy. És olyan volt a szoba, hogy az ágy és a szekrény közé pont befért a fotel, és oda tettem a fotelt. Ez egy áthatolhatatlan akadály volt abban a korban az ő számára. abban a pillanatban leült a gyerek, és elkezdett játszani. Egy nyikhisztizés nem volt. Na ez az elme törvénye. Csak van egy különbség a gyermek és a felnőtt ember között. A gyermek életét a szülők irányítják, és fegyelmezik, és nevelgetik. A mi életünkben, a mi kezünkben van a döntés. Mi döntjük el, hogy a mi elménkben, a mi gondolkozásunkban betonfalat állítunk a bűn elé, hogy lehetetlennek lássa a kísértő, hogy rá tud venni bennünket, vagy pedig megmutatjuk, hogy nem olyan komoly ez a fal, át lehet ugrani, át lehet menni azon a kiskapun is. És akkor ezt érzékelni fogja. Bálám történetét gondoljuk át ebből a szempontból. Van hallása az ellenségnek. Hallja, hogy valaki elutasította őt, vagy az elutasítás egy halk meghívó volt. Ne menjen messzire. Próbálkozzon még újra, mert lehet, hogy holnap este már engedni fogok neki. És végül tényleg az utolsó idézet, ez pedig a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olvasható, a keresztény életnek egy alapvető tanítása vagy dokumentuma ez, hogy hogyan lehet hívő életet élni. Én mindenkinek ajánlom, hogy olvassa és gondolkozzon rajta. Az Odaszánás című fejezetben a következőt írja ez a szerző. Hogyan rendeljem alá magamat Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magadat? De erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz. Bűnös életed szokásai a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen veted fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek. Tőlünk függ, hogy hogyan élünk, miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mint a véghez vitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Őrá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Ez önmagában tényleg jó dolog. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége. De ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reményük és a kívánságuk, hogy keresztényé legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat. Nem választják a keresztényé válás útját. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett van. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Ez a szakasz összefoglalta a ma esti előadásunknak a lényegét. Az az ember tud új életet élni, aki az akaratát odaszánja az Istennek. Az az ember fogja az akaratát odaszánni az Istennek, aki szemléli az Isten iránta való szeretetét. Én kívánom, hogy mindenki ne csak meghallja ezeket a gondolatokat, de felismerje a saját életében, és a gyakorlatban felismerje, hogy mikor minek van az ideje. Jó gondolkozást kívánok mindenkinek!